Kedves gyülekezet, kedves testvéreim! A mai délelőtti ünnepélyes úrvacsora Isten tiszteletünk alapgondolatait a Zsoltárokból és az evangéliumokból fogjuk olvasni. A gondolatmenetünknek talán egy olyan címet adhatnánk, hogy valaki ismer téged. A Biblia központi tanítása ez a gondolat, valaki ismer téged. És ez a gondolata az egyik legfontosabb kapaszkodó az embernek az életben, mert sokszor azt érezzük, hogy nem ismernek bennünket, vagy nem jól ismernek bennünket. Beszélgetésekben szoktuk azt mondani egymásnak, hogy ha ismernél engem igazán, és hogy szoktuk folytatni ezeket a mondatokat, akkor értenéd, hogy mit mondok, akkor együtt tudnál érezni, vagy esetleg elkeseredettebben szoktuk mondani, hogy akkor nem ilyen dolgokat mondanál, gondolnál, vagy állítanál, vagy tulajdonítanál nekem. A Bibliának erre a problémánkra, mert ez egy nagyon valós probléma mindennapi életben is, van egy nagyon határozott, nagyon világos örömhíre, valaki ismer téged. A mai napon ehhez még azt tettem hozzá, hogy ez a valaki hív téged most, a közös úrvacsorára, a közös alkalomra, amiben ezt a kapcsolatot szeretném megerősíteni veled. Ő az a valaki, aki ismer téged. Hogy mit jelent az ő esetében ez az ismerés, az egy olyan szép tanítása a Szentírásnak, hogy az embernek, mondanám azt, hogy egy csapásra minden aggodalma és minden problémája megszűnik, ha végig gondolja, de persze tudjuk, hogy ez nem ilyen egyszerűen megy a mi esetünkben, emberek esetében. Ugyanis a bűn valami olyan mérhetetlen, mélyről fakadó bizalmatlanságot ültetett belénk, amit gyomlálni és gyógyítani valóban egy élethosszig tartó munkába telik még ennek a valakinek is. Aki pedig a legjobban ismeri minden gyökerét, ágát és bogát ennek a bizalmatlanság fának, ami a szívünkből ered a bűneset óta. Amikor kinyitjuk a Zsoltárokat, és ott például a 139. Zsoltár igéit fellapozzuk, a 13. verstől olvasom, akkor mégis elgondolkodtathat és felemelheti ami homályos, ami szomorú, ami csalódott tekintetünket, amelyik már olyan sokszor elborult ez a tekintet ettől a gondolattól, hogy mennyire nem ismernek, mennyire nem értenek, mennyire téves elképzelésekkel rendelkeznek rólunk emberek. 139. Zsoltár 13. versében azt olvassuk erről a valakiről, akivel itt a Zsoltáríró Dávid beszélget. Bizony te alkottad veséimet, te takargattál engem anyám méhében, magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél, megteremtettél, mondja a másik fordítás. Csodálatosak a te cselekedeteid, és jól tudja ezt az én lelkem. Nem volt elrejtve előtted az én csontom, mikor titokban formáltattam és idomítattam, mint egy a föld mélyében. Látták szemeid az én alaktalan testemet, és könyvedben ezek mind be voltak írva, a napok is, amelyeken formáltatni fognak, holott egy sem volt még meg közülük. És nekem mély kedvesek a te gondolataid, ó Isten, mély nagy azoknak summája. A Zsoltár író tehát erről a valakiről, ezzel a valakivel beszélgetve, egy egészen különleges képet állít elénk, bár talán hozzátehetjük, hogy ez a Zsoltár írónak, Dávidnak a maga korában még különlegesebb volt, mint nekünk, hiszen ma, ha az ember egy ultrahangos vizsgálatra elmegy áldott állapotában, akkor ott fogják látni az alaktalan testét, fogják látni annak a gyermeknek, annak a születendő lénynek az egész működését és a formálódását, hogy Károly Gáspár olyan szépen régiesen mondta, hogy idomítattam, tehát ahogy alakította, ahogy formálta az anya mélyben engem az isteni teremtés csodája, hiszen ez mindenestől egy csoda, és az is marad mindenkor, még hogyha léteznek is rá magyarázatok a fejlődés szakaszaira, és a a maga a teremtésnek, ami ilyenkor lezajlik, egy teremtés lezajlik minden egyes gyermek megfoganásától a világra jöveteléig, hogy azután elkezdődjön az újjáteremtés munkája, ami már a lélek újjászületésének a munkáját tartalmazza. De ott van a teremtés csodája, hiszen az az információ, ami benne van a magzatban, ami benne van az anya mélyben, az az információ olyan rendezettséget, olyan szervezettséget, olyan struktúráltságot mutat, amire természet, tudományos magyarázat nincsen egy olyan világban, ahol a tudomány álláspontja szerint minden a leépülés és a nyugalmi, minél egyszerűbb állapot felé törekszik. Itt pedig egy egyre bonyolultabb és egy egyre összetettebb és egy egyre csodálatosabb lény alakul fizikailag. De a zsoltáríró nem áll meg itt. Nem csak azt mondja, hogy a veséimet formáltad, nem csak azt mondja, hogy a csont szerkezetemet állítottad össze, nem csak az én alaktalan testemmel volt gondod, nem csak ezeknek az egésznek az időzítése volt meg a te könyvedben beírva, hanem engem ismertél már akkor. Már megvolt neked az a képed én rólam egészében, aki leszek. És az olyan jó, és az olyan megnyugtató. Minden problémámra, minden gondomra nézve. Hogy te vagy az, mondja a zsoltáríró, te vagy az az Isten, aki ismersz engem. Aki ismered azt a géntérképet, ami azután majd megszületve elkezdett nekem diktálni, természetben, vérmérsékletben, habitusban, erős és gyenge vonásokban, tálentumokban és élethosszig tartó harcokban megmutatkozni. Olyan jó, hogy te ismersz engem, és te vagy az én esélyem. Gondolkodtatok már azon, hogy kik vagytok igazán, ha innen nézzük? Egész komoly tanítások szólnak arról, hogy az ember mennyire meghatározott az örökségénél fogva. Gondolkodtatok már azon, hogy érdemes-e azzal küzdeni, ami belém van írva? Érdemes-e azzal a természettel harcolni, amit szüleim, nagyszüleim, dédszüleim, ükszüleim és mindazok az emberek hagytak rám örökségként, egy nagy csomagként, ami szinte meghatározza a mozdulataimat, a tekintetemet, az érzéseimet, a vágyaimat. Van értelme ezzel küzdeni? Hát ez nem is én vagyok, ez nem is én választottam. Az emberi gondolkodás, mikor ezzel foglalkozik, akkor egy olyan iskolát is felállít, és fel is állított, amelyik az ember meghatározottságáról úgy szól, mint amivel nem lehet és nem érdemes mit kezdeni, vagy bármit is kezdeni. A hívő ember mégis olvasva akár ezt a zsoltárt, egy olyan valakit ismer meg a zsoltáros szavain keresztül, azt a valakit, aki ismer téged, és aki a lehetőségről beszél, a változásról, egészen a győzelemig bezárólag. Ismeri a múltunkat, és ez nem azt jelenti, hogy a múlt hetünket, ismeri a múltunkat, és ez nem azt jelenti, hogy az elmúlt negyedévünknek minden mozzanata jó és rossz döntésen áll, a tételesen össze van írva, hanem ezeknek az előzményei, ezeknek az eredete, a benned megszületett eredete, amiben te döntéseddel felelős vagy, és az örökségedként örökölt eredete, ami pedig mindezeket táplálta, mindezekben gyökér és kiváltó ok volt a te lényedben, a te természetedben. Az ember megszédül az ilyen gondolatokra, nem? Az anyami állapottól indultunk, évezredek őseinek a lelki öröksége egyesült bennünk, és azt mondjuk, hogy mi vagyok én? Ki vagyok én? Mennyiben vagyok felelős? Mennyiben nem vagyok felelős? Az Isten azt mondja, hogy itt állok melletted, és ha elfogadsz engem mostantól, együtt vagyunk felelősek érted. De az együtt az azt jelenti, hogy együtt tudunk valamire jutni is. A közös felelősségvállalás az ott van a kereszten, ahol én kimutattam, hogy milyen szintig vállalok felelősséget mindenért, ami belőled jön. Úgy vagyok felelős, és úgy vállaltam felelősséget, hogy minden döntésedért én kiálltam, én helyettesítettelek. Testvéreim, megtaláltátok azt az embert az életetekben, aki minden döntésetekért felelősséget vállal? Megtaláltátok azt az embert az életetekben, aki minden döntésetekkel együtt szeret benneteket? Meg fogjátok találni, mielőtt elkezdenénk magunkat sajnálni, hogy abban is csalódtam, abban is csalódtam, amabban is csalódtam. Meg fogjátok ezt az embert találni? Mielőtt olykor mindent felraknánk egy lapra, hogy keressük ezt az embert, és néha az Istent is egy kicsit elküldjük, hogy most ne nézz ide, most megkeresem magamnak azt az embert, aki majd úgy fog szeretni, vagy úgy fog csinálni, mint hogyha tudna szeretni. Mert lehet, hogy akar is, de nem tud. Olyan szép ez a visszatekintés. Még korábbanra, mint tegnap, meg az előző negyed év, mint az meg az előző tíz év, meg még korábbanra. Arra az időszakra, amikor alkottad veséimet, mikor takargattál engem anyám méhében. Mikor te már láttad, hogy mekkora lesz az a küzdelem, ami engem körülvesz, és ami belőlem fakad, és ami harcot nekem lehetséges megharcolni és győzelemre vinni a te erőddel. Ez a valaki ismer bennünket, tehát egészen régóta. Régebb óta, mint a szülőorvosunk. Még régebb óta, mint édesanyánk és édesapánk, aki lehet, hogy szintén ismer bennünket, hiszen magát látta viszont a mozdulatokban, a szavakban, a görcsös küzdelmekben, a vereségekben. Amikor látott bennünket, ha láthatott bennünket, ha akart látni bennünket, gyermekkorunktól felnőtt korunk évein át. És amikor olvassuk tovább, hogy ez a valaki viszont hogyan ismer és hogyan szeret bennünket, akkor János Evangélium a második fejezetéhez lapozva több helyről köszön vissza ugyanaz a gondolat, amit most innen az evangéliumokból idéznénk. Jézus Krisztusról mondja el, az Isten fiáról, az isteni szeretet megtestesítőjéről azt a gondolatot az ige, hogy ez a szeretet ez nem csak a múltra vonatkozik, hanem ez folyamatos jelen időben minden teremtménye iránti szeretetet, elkötelezettséget, megismerésen, ismereten alapuló szeretetet és elkötelezettséget jelent. Azt olvassuk a fejezet végén, hogy nem szorult rá Jézus, hogy valaki bizonyságot tegyen neki az emberről, az emberekről, akik őt körülvették, mert magától is tudta, mi volt az emberben. Amikor Jézus eljött erre a világra, Isten fiaként eljött erre a világra, nem szorult rá arra, hogy valaki bizonyságot tegyen, hogy most körülveszi őt a 12, körülveszi őt a sokasság, aki tanításra vágyik, a sokasság, aki kenyérre vágyik, a sokasság, aki arra vágyik, hogy hibázom már egyet, mert rögtön törvényszék elé vinnék. Nem szorult rá erre Jézus. Ahogy ránézett valakire, néha magunkat kellően becsapva ilyen erőt, és ezt szoktuk mondani, van már emberismeretem, szoktunk magunknak is tulajdonítani, szoktuk mondani, hogy ránézek, és már tudom, hogy mire számíthatok annak az embernek a részéről. Azt hiszem, hogy ebben az esetben még komoly leckék várnak Krisztustól a számunkra, hogy rájöjjünk, hogy majd, ha egyáltalán magunkkal tisztában leszünk, akkor eleve nem fogunk ilyet mondani másokkal kapcsolatban, de végképp nem fogjuk azt gondolni, hogy tudjuk, hogy kitől mire számíthatunk, és kicsoda a másik. Jézus pontosan tudta a környezetében élőkről, hogy ki hol tart, ki mit gondol, érez, és ez nem egy óriási információ, adatbázis volt pusztán csak a fejében, amivel valahogy meg kellett barátkozni, és együtt kellett élnie, hiszen ez neki egy egészen különleges ember feletti isteni képessége és adottsága volt. Amit olykor az apostolok életében is látunk, amikor a lélek által az Isten megmutatta nekik, hogy kinek mi van a lelkében. De hogy ez Jézus Krisztusnak sajátja is lehetett. Hogy Jézus Krisztus, amikor körül tekintett, és nem tudom, hogy vágynátok-e erre a lelki ajándékra állandó jelleggel. Vágynátok? Milyen jó lenne tudni mindenkinek, hogy mi van a fejében, nem? Milyen jó lenne többet engem, miért vágyunk erre? Többet engem senki nem csapna be. Még ebben is az önzés van, nem? Ha nekünk egy töredékét megkapnánk, egy töredéke lenne abból, ami az Isten bölcsességéből, mint képességből van, jaj lenne a világnak. Ha már könyvekből összeolvasunk ezt azt, ami egy kicsit feljebb emel bennünket a környezetünknél, már akkor is jaj a világnak, nem? De hogyha ez bennünk lenne, úgy, mint egy látásmód, mert jellem nélkül a tudásnak ez a szintje a legpusztítóbb dolog. Krisztusnak ez viszont volt jelleme, ami az ő esetében egyetlen egy dolgot jelentett, Isten a szeretet. Ez soha nem jelentette azt, hogy bárki ellen forduljon, nem jelentette azt, hogy bárkivel szemben előítélete legyen. Az ő esetében ez soha nem vezetett magabiztossághoz, fölényességhez, lekicsinléshez, vagy ítélkezéshez, vagy türelmetlenséghez, ami a mi esetünkben ismeret nélkül is bőven fakad egyszerűen csak a félelmeinkből, a rossz tapasztalatainkból, a gátlásainkból. Milyen jó, hogy mindezt hozhatjuk ehhez a valakihez, és lerakhatjuk, nem? És ott hagyhatjuk. Az Isten ismeri a múltunkat, és azt mondja, gyere ide, köss velem, erősíts meg velem újra a szövetséget. Gyere ide, mert neked rám van szükséged, nekem pedig nem vagy terhemre, akárhányszor jössz hozzám. Ismerem a múltadat, de ismerem a jelenetet. És ez Jézus esetében és az Isten esetében pillanatnyilag azt is jelenti, hogy azt is tudja, hogy milyen kínokkal, küzdelmekkel, jó és rossz gondolatokkal jöttünk ide az ajtóba, ma a gyülekezet ajtajába, jövünk ma ide, érezzük magunkat jól, reménytelien, vagy felemás módon, hogy igen, az Istennel rendben is vagyok, de a sorsommal, hát azzal azért vannak problémáim, az emberekkel, ott azért adhatnám másokat mellém, az elmúlt hetek, hónapok eseményei, tehát hogy megvannak ezek a, és az Isten megijedt tőlünk most, amikor így jöttünk ide, megijedt. Azt rúgja majd a lelkésznek, a vénnek, hogy figyelj, neki picit törjé majd a kenyérből, jó? Neki meg inkább ne is adjál majd, ugye? Fog ilyet mondani? Vagy a másiknak, hogy neked nem egy lavorvíz, egy kád is kevés lenne, ugye? Nem? Emberileg szólok, de ezek a mondatok ott lesznek majd a harmadik igében, amit innen a második fejezettől csak lapozzunk előre a 13. fejezetig. Ugyanilyen emberi módon élték meg a tanítványok azt, hogy Jézus tudta, hogy kik ők. A lábmosás igéinek az olvasásánál, amit János evangélista a 13. fejezetben jegyez fel, azt olvassuk a 6. verstől, ment azért Simon Péterhez, és az mit mondott neki? Uram, te mosod-e meg az én lábaimat? Miért mondta ezt neki Péter? Mert Jézus látta, hogy mi van a tanítványok szívében. Még ha a tanítványok ott a szeme előtt nem is kaptak hajba egymással, hogy lehet, hogy senki nem készítette el a vizet a lábmosáshoz. Nem kaptak össze. Már megtanultak intelligensen, szépen konfliktusokat behallgatni, gyűlölettel a szívben, haraggal, versengéssel a szívben úgy csinálni, hogy az megfeleljen a Páska ünnepélyességének. Kívülről. És ők tudtak megfelelni. Ők tudtak megfelelni. Tudtak úgy viselkedni, ismerték a szokásokat, tudták, hogy hogy illik, hogy szabad, és hogy pont Jézus előtt hogyan is jön neki. Hogy leszek én jobb keze felől miniszterelnök, ha most kiadom magamból, hogy milyen gyarló tudok lenni. Elég, ha magamba megtartom, hogy milyen szerencsétlen ez a társaság, akik nem végezték el a szolgálatukat, bezzek, ha rám bízták volna. De nem bízták rám, most itt tartunk, mindegy, csöndbe vagyok, részt veszek, mert Páska van. Működött, a szertartás haladt előre, mindenki csöndbe hazamehetett volna. Miért szakította Jézus ezt a csendes, békés, nyugodt, lelketlen közösséget meg? Miért szakította meg Jézus? Mert meg akarta gyógyítani őket. Mert olyan szeretetet akart nekik mutatni, ami mindenkiben letöri ezeket a látszat megoldásokat. Mindenkiben megsemmisíti ezeket a csináljunk úgy, és hogyha egyszerre is mindannyian úgy csinálunk, akkor olyan, mintha nem is lenne baj, nem? Mert a jól neveltség az kipótolja a jellembeli fogyatékosságokat, nem? Egy ideig. De Jézus tudta, hogy ő nem sokára itt hagyja őket, ezért ha pont a legfontosabb leckét még egyszer nem ismételné át velük, akkor olyan állapotban maradnak itt, ami esélytelenné teszik őket. Nem arra, hogy nagy evangélium hirdetés legyen, arra, hogy visszatükrözzék őt. Arra, hogy arról a valakiről tudjanak élő módon bizonyságot, tanúként bizonyságot tenni arról a valakiről, aki ismerte őket, és úgy szerette őket, ahogy csak fokozhatatlan szeretettel lehet szeretni teremtőnek bűnös teremtmény. Péter azt mondja, Uram, te mosod meg az én lábaimat. Hát, hogy gondolod ezt? Amit én cselekszem, te azt most nem érted, de ezután majd megérted. És én ezért a mondatért választottam az egész eddigi gondolatmenetet, a Zsoltárokat, a János 2-t, és az egész gondolatmenetünket. Amit én cselekszem, te azt most nem érted, de ezután majd megérted. Miről beszéltünk eddig? Az Isten ismeri a múltunkat. Egészen mélyről, egészen bentről ismeri a múltunkat. Az Isten ismeri a jelenünket. Jézus Krisztus ott élt, és tudta, mi van a gondolataiban. Miről beszél ez az igevers? Az Isten ismeri a jövőnket. És arra nézve cselekszik most. Arra nézve ad, küld üzeneteket, jelzéseket most. Persze itt is volt a tanítványi seregben olyan, aki nem akarta, aki azt mondta, kikapcsolom, most nem vagyok hívható, most nem fogadom el a jelzéseidet. De minden emberi fogyatékosság ellenére látta Jézus a többieknél, hogy még van fogadókészségük. És ment hozzájuk, és olyan jelet adott, ami persze meglepte őket, nem tanította őket, hanem szolgálta őket. És ez olyan szépen, olyan szeliden alázta meg a tanítványi sereget, amivel nem tudtak egyszerre mit kezdeni, erre nem lehetett érvelni, ezzel nem lehetett vitatkozni. Nem arról szólt Jézus felvetése, hogy ki mulasztotta el, hogy előkészítsék a laborokat, ki mulasztotta el, hogy megbízzanak egy szolgát. Nem erről szólt, nem eszmeileg, nem tényszerűen szembesítette Jézus őket, hanem szeretetet adott nekik, olyan szeretetet, amivel meglepte őket. Olyan gondoskodást, amivel zavarba hozta őket, olyan természetességgel, amiben semmi szimpadiasság nem volt. Levetette a felső ruháját, kendőt vévén körülkötötte magát, vizet töltött a medencébe, és kezdte mosni a tanítványok lábait. Ez a szavak nélküli prédikáció. Ez a szavak nélküli evangélium hirdetés. Magatartás, tett, szelídség, szeretet. Péter rögtön rugódozott, azt mondta, nem, ezt nem szabad. Ezt nem engedhetem, ha én jó hívő vagyok, nem engedhetem, hogy egy ilyen jó ember szolgáljon nekem. Ki mondta, hol tanítja ezt a Biblia, hogy a jó ember nem szolgálhat? Érdekes, hogyha Jézusnak kellett volna megmosni a lábát, akkor valószínűleg azon tört volna ki a vita, hogy kimossa meg az övét, nem? De arra senki nem érzett kedvet, hogy akkor előjárjon a szolgálatban. De amikor Jézus kezdett el szolgálni, akkor hirtelen mindenki úgy érezte, hogy lemaradtam valamiről. Akkor most már nem engedhetem, hogy velem megtegye. Legalább akkor itt egy kicsit kimutatom, hogy nekem van erkölcsi érzékem. Én érzem az igazságot. Én azért többiek hagyták, hogy megmossa, én nem hagyom. Még abban is a versengés van sokszor, hogy az alázatot meg akarjuk élni. Ki a legalázatosabb? Én vagyok a legalázatosabb. Jézus Krisztus pedig, és ez a mondat, amit én most cselekszem, te azt nem érted, de ezután majd megérted. Az Isten nagyon sokszor tesz értünk olyat, ismerve a múltunkat, jelenünket és a jövőnket, aminek az igazi értelmét és jelentőséget a jövőben fogjuk megérteni. Ezért nekünk csak figyelnünk kell, és bíznunk benne folyamatosan. És ha folyamatosan benne bízunk, akkor jelenben értelmetlen és érthetetlen cselekedetek jövőben értelmet és erőt nyernek a számunkra. De ez az kell, hogy bízzunk benne. Úgy bízzunk benne, mint akinek a részéről a szeretet, az az alap magatartás, az az alap hozzáállás az életünkhöz. Amikor ezt megkérdőjelezzük, akkor nagy tragédia történik. Nem az Istennel, nem megbántódik, hogy miért nem bízunk benne velünk. Mert elengedjük azt a kapaszkodót, ami az életünk eseményeinek az értelmezéséhez segítséget adhat nekünk. Erről szólt Jézus. Engedd most, Péter, várjál. Most ne akar több magyarázatot. Most arra kérlek, hogy csak engedd. És mivel Jézus ellenállhatatlan volt, és úgy tűnt, hogy szelíd, de ezt most ő neki meg kell tennie valamiért, és ezt most én nem értem. Péter végül alávetette magát, de a legalázatosabb versenyből nem akart kiszállni, azért mit tett hozzá? Akkor viszont én nem csak, hogy engedem, hogy azt tedd, amit te jónak látsz, mert látod, én elfogadom, hogy a te akaratod érvényesüljön. De akkor fejemet és egész testemet mosd meg. Péternek fogalma nem volt, hogy igazából mit akar Jézus. De megint csak valahogy licitálta ki a legalázatosabb tanítvány címre. Jézus pedig pontosan tudta, hogy ezért van szüksége, annyira szüksége Péternek a lábmosásra. Ezért van szüksége arra a kapaszkodóra. Emlékeztek, korábban is volt egy mondata Péternek Jézus részéről? Idővel megtérvén, Sátán, Péter, az ördög kikér titeket, ugye? És téged is kikér. De majd, hogy legyen mibe kapaszkodnod, hogy legyen mire visszaemlékezned. És ez a lábmosás egy visszaemlékezési alap volt a későbbiekben. A tanítványoknak, a felházban. Ami kutassuk az igét, és ellenőrizzük ezt a gondolatot, mert egy nagyon-nagyon szép összefüggés, de meggyőződésem, hogy a felház alapjait az úrvacsorán tette le Jézus. És hogy a felház és az úrvacsora közötte eltelt több hét ellenére egy nagyon szorosan összefüggő két esemény. És igazából ők ezt az úrvacsorát folytatják lelkileg a felházban majd. Ezt az úrvacsorát, ezt a közösséget egymással, ezt a lelki kapcsolódást, ahogyan Jézus tanítja őket kapcsolódni egymáshoz. Ezt elevenítik fel, csak most már Jézus nélkül nincs itt velünk, de hogy is van az, hogy akkor most nem az a lényeg, hogy ki a nagyobb? Hogy is van az, hogy most akkor nem az a lényeg, hogy ki hány hibát követett el? Hogy is van az, hogy nem az a lényeg, hogy ki nem rendelte ide a szolgát lábat mosni, vagy ki nem segítette le a kabátot a másikról, vagy nem ez a lényeg, hanem hogy kapcsolódjunk egymáshoz. Isten félelemben, hitben, alázatban és a reményben, szeretetben összefoglalva. És testvéreim, a Jóisten így vezet bennünket, és így fog vezetni az életünk további időszakában is. Most jelképesen megmos bennünket, hogy egy következő útra felkészítsen. Jelképesen megetett az ő megtört testéből, az ő jellemét, az ő áldozatát ajánlja nekünk, és megitott az ő kiontott véréből, hogy mint az élet átjárjon bennünket, és vérré váljon bennünk. Mert ezzel az erővel fogunk tudni járni a jövőben. Amit én most cselekszem, nem érted, de ezután majd megérted. Ma már volt egy ilyen kérdésem, hogy szeretnétek-e úgy látni, ahogy Jézus jár a jelenben emberek gondolataiban. És azt mondtuk, hogy nem. És azt gondolom, hogy ez bölcs döntés, ha ez ragaszkodunk. De akkor ragaszkodjunk, amikor jön a kísértés is ugyanezzel a gondolattal. Hogy ugye elhiszed, hogy biztos az van az ő fejében, hogy. De van egy másik kérdésem is. Biztonságot jelentene nektek, hogyha Jézus Krisztus megmutatná az előttetek álló jövendőt? A holnapot és a holnap utánt. Megnyugodnátok-e, hogyha a következő negyed év harcait, küzdelmét egy listámmal ide tenné, hogy ezért akarlak én téged megmosni, megetetni és megitatni? Hát ti nem vagytok kíváncsiak a jövőre? Nem jelent nektek biztonságot az, ha bebiztosítjátok magatoknak, hogy erre megyek, így csinálom, ez a tervem, stb. Nem? Testvérem, a mi biztonságunk az a jelenben megragadott Jézus Krisztus. A most letett érzések, gondolatok, vágyak, akaratok, tervek, amit minden estől lehetőleg leghiánytalanabbul ő elé leteszünk és ott hagyunk. A most. Ami, hogyha Krisztus mellett van a most, akkor ezután is majd érted a dolgokat, amiket én megengedek a te életedben. Érted a dolgokat, amikre nézve most, mivel jöttél hozzám, adok neked erőt. A jövőt a most biztosítja be. Az a döntés, ami persze a most, az másodpercről másodpercre ismétlődhet. A most az reggelről reggelre, napszakról napszakra. Kapcsolódni a szőlőtőkéhez. Most. Ma. Abban a pillanatban, abban a helyzetben a lehető legerősebben megragadni, letéve azokat, amik emberileg gátolják a hitet, és vegyük számba őszintén, mik gátolják a hitet, mik azok a gondolatok, mik azok a tervek, amik gátolják a hitet bennünk. Akár jó, akár rossz dolgok, bármelyik akadályozhatja, hogyha előrébb vannak az én akaratom, az én tervem, az én vágyam, előrébb vannak annál, mint hogy minden tervedet lábaidhoz teszed. Erről beszélt Jézus Péternek, és ez a mindannyiunk számára, akik hívő emberek akarunk lenni, és azok vagyunk, és Krisztus kegyelméből már tapasztaltuk, hogy tudunk azok lenni, de nem mi, hanem ő általa. Erről beszélt Péternek is. nem biztos, hogy mindent értesz abban a pillanatban, amikor az veled történik. De minden pillanatban elfogadhatod azt, hogy valaki, aki ismer téged, a Teremtő Isten akar neked szolgálni, akar téged megerősíteni és felkészíteni, megtisztítani arra, ami jön, hogy az javadra váljon, akár jó, akár rossz. És Jézus Krisztus ezt ajánlja nekünk az ő szövetségében, ezt ajánlja nekünk az úrvacsorában a mai alkalommal is. Ismer bennünket gyermekkorunk óta, magzatkorunk óta. Ismeri szüleinket, akiket mi alig ismerünk. Nagyszüleinket, akiket szinte egyáltalán nem ismerünk. Ismer minket, és talán csöndben, halkan hozzátehetjük, akit mi magunk is alig ismerünk. Amire nézve az idézet 139. Zsoltárban, mit kér Dávid az Istentől? Én már annyira nem tudom, hogy ki vagyok, hogy ismerj meg engem te, ismerd meg szívemet. Mutasd be magamat magamnak, mert akkor tudom, hogy biztonságban leszek. Tudom, hogy nem fogok halálra rémülni, mert ha nélküled megismerem magam, akkor úgy érzem, hogy vége. De hogyha veled megismerhetem magam, ahogyan te szépen ezt adagolod, ahogyan te szépen vezetsz, és ezért hívtál engem szövetségre, mert ezért fogja meg Krisztus kezét az ember, és merítkezik be. Hogy mostantól az önismeret és az Istenismeret útját egyszerre akarom végigjárni. Hogy a kettő egymást kiegészítve előre vezessen engem a menny felé, az Istennel való színről színre találkozási. A jó Atya legyen velünk, és adja meg, hogy a jelképekben, ahogy majd ma ide Jézus Krisztus bejön, és megmossa mindannyiunk lábát. Mert ne higgy a szemednek. Aki mossa a te lábadat, az Jézus Krisztus szolgálatát végzi. És ma Jézus Krisztus utána visszahív, hogy utána megvendégeljen, hogy utána azt mondja, hogy ez a lényeg, és ebből egy falattal és egy kortyal messzebbre jutsz, mint bármivel, amivel jól laknál ebben az életben. A jó Atya legyen velünk, és adja meg, hogy ez a bizonyosság erősödjön a mai nappal is a szívünkben, és a közösségi kapcsolatainkban is. Amen. Engedjétek meg, hogy egészében is felolvassuk az úrvacsorának a lábmosásról szóló igéjét, kérlek felállva hallgassuk meg a szereztetési igét. A húsvét ünnepe előtt pedig, tudván Jézus, hogy eljött az ő órája, hogy átmenjen a világból az Atyához, mivel hogy szerette az övéit a világon, mindvégig szerette őket. És vacsora közben, amikor az ördög belesugalta már Iskáriótes Júdásnak, a Simon fiának szívébe, hogy árulja el őt. Tudván Jézus, hogy az Atya mindent hatalmába adott néki, és hogy ő az Istentől jött és az Istenhez megy, felkelt a vacsorától, levetette a felső ruháját, és egy kendőt véve körülkötötte magát. Azután vizet töltött a medencébe, és kezdte mosni a tanítványok lábait, és megtörölni a kendővel, amellyel körül volt kötve. Ment azért Simon Péterhez, és az mondta neki, Uram, te mosod-e meg az én lábaimat? Felelt Jézus, és mondta neki, amit én cselekszem, te azt most nem érted, de ezután majd megérted. Mondta néki Péter, az én lábaimat nem mosod meg soha, felelte néki Jézus, ha meg nem moslak téged, semmi között sincs én hozzám. Mondta néki Simon Péter, Uram, ne csak lábaimat, hanem kezeimet és fejemet is, mondta néki Jézus. Aki megfürdött, nincs másra szüksége, mint a lábait megmosni, különben egészen tiszta. Ti is tiszták vagytok, de nem mindnyájan. Tudta ugyanis, hogy kiárulja előtt, azért mondta, nem vagytok mindnyájan tiszták. Mikor azért megmosta azoknak lábait és a felső ruháját, felvette, újra leülve mondta nekik, értitek-e, hogy mit cselekedtem veletek? Ti engem így hívtok, Mester és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Azért, ha én az Úr és a Mester megmostam a ti lábaitokat, néktek is meg kell mosnotok egymás lábait, mert példát adtam néktek, hogy amiképpen én cselekedtem veletek, ti is aképpen cselekedjetek. Bizony-bizony mondom néktek, a szolga nem nagyobb az ő uránál, sem a követ nem nagyobb annál, aki azt küldte, ha tudjátok ezeket. Boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket. Amen.